Szeretettel köszöntöm az Ember Emlékezet hallgatóit. Ma történelemkönyvekről beszélünk. Olyan könyvekről tehát, amelyekből a ma fiataljai tanulnak, akik majd 30, 40, 50 és 60 év múlva is formálják még ennek az országnak az arculatát. Mint ahogy voltak a régi könyvek, amelyek alapján tanították akkor a történelmet, és az akkor felnőttek bizony formálják még a tanulásuk után 40, 50, 60 évvel is az ország arculatát, azaz most is. Érdemes beszélnünk tehát a történelem oktatásról. Nánai Mihály történész, a vendégem, a Rubikon Intézet tudományos főmunkatársa és a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnöke. Jó napot kívánok önnek!
Jó napot kívánok!
Mi az, amitől meg kellett válni az új tankönyvek írásakor?
Volt egy tananyagcsökkentési cél, de ez főleg a régebbi korokat inkább érintette. Modernkoros tankönyvek azok nagyjából hasonló struktúrával készültek, mint eddig. Hangsúlyok tolódtak el benne, tudok jó néhány példát mondani tartalmilag, és ezek alapvetően már a tanterv alkotásnak a tevékenységében gyökereznek. Egy azt hiszem, hogy közismert példa ugye 56-os forradalom, amelyet a tanterv a nemzet forradalmaként apostrofál, és ebből a tankönyv kibontja azt a szemléletet, hogy itt ugye a Budapesten túl menően az egész országnak az alulról szerveződő eseményeit kell megnéznünk, a nemzeti bizottságoknak és a forradalmi tanácsoknak a tevékenységét, munkástanácsoknak a tevékenységét. Például ez egy újszerű szemléletmód.
A rendszerváltoztatás időszaka Nagy Imre bekerült a köztudatba. Valamiféle olyan alakult ki, hogy itt Nagy Imre és a hozzátartozó reformkommunista kör inspirálta ezt a forradalmat. De most már így a szellemi rendszerváltoztatásnak kezdünk most már a közepe körül járni, és most már ki tudjuk azt mondani, hogy a magyar demokratikus hagyományokból, a magyar néplélekből fakadt ez a forradalom, és nem pedig valami szűk csoport munkájából. Ez a különbség, ugye, ha jól értem?
Abszolút, és ezt igyekszünk a tankönyvben is megjeleníteni. Itt az A-sorozatú tankönyv, ami a mi produktumunk, ott Borhegyi kollega írta meg az 56-os részeket, és abszolút ez jelenik meg. Hát gondoljunk bele, nem volt egy átgondolt központi akarat tulajdonképpen itt a reformkommunista szereplők Nagy Imrével az élen, siettek az események után. Mindenütt azt látjuk, bármerre nézünk az országba, Debrecentől Szombathelyi, meg Mosonmagyaróvárig helyben végbe megy a rendszerváltás.
Ez az igazán érdekes, hogy még a kis településeken is megtörténik mindez, ami azt igazolja, hogy igenis ennek a népnek van demokratikus érzülete és van demokratikus hagyománya.
Nincsen semmilyen központi utasítás, végképp nincs szervezetrendszer, és ezt látjuk. Nemrégiben Szerencsés Károllyal beszélgettem, és ő mondja, hogy az egész 56-nak valóban a történetét 45-nél kell elkezdeni, amikor a magyar demokratikus hagyomány reménykedett abban, hogy lesz egy új kezdet. És ez az, amit eltiport a kék cédulás választás egyáltalán a szovjet megszálló akarat, és ugyanez a demokratikus akarat, ami 45-ben is tetten érhető volt, ez az, ami 56-ban föl üti a fejét, és ez például egy ilyen új szemléletű dolog. Hát a 20. században nagyon sok ilyen téma van, most ez én személyes kedvenceimet csak megemlíteném. Például most egy leckébe került az a cím, hogy az ország pusztulása 1944-45, mert hogy korábban az volt a jellemző, hogy a határon túli magyarságnak volt valahol a tankönyv végén egy külön téma, vagy eljutott, vagy nem odáig az adott kollega, és akkor ott elhangzottak már a II. Világháború kontextusából kiszakítva például azok a borzalmas vérengzések, amik akár délvidéken történtek, akár gondoljunk a Pozsony-liget falura, vagy a kárpátaljai kitelepítésekre. Itt ez az eseménysor az, hogy a II. Világháború fő frontja végigmegy az országon, Tordai csatával együtt, Budapest ostromával együtt. Az ennek nyomán bekövetkező pusztulás és a határon túli magyarok szenvedései egy integráns részben együttesen a szovjet megszállás következményeivel. Ami szintén, ha egy régebbi struktúrát nézünk, ott a korabeli logika szerint elvitték a világháború eseményeit 45-ig, így úgy, nyilas diktatúra mellett voltak itt harcok is. Egy következő fejezetben a 45 utáni korszak kezdeténél megjelent, hogy a szovjet deportálások a megszállás következménye, és a tankönyv végén pedig a határon túli magyarsággal kapcsolatban. És ez ugye az úgymond jelenség alapú megértést teszi lehetetlenné, hogyha ugyanabban a kontextusban történő eseményeket több hónapos időkülönbséggel tanítjuk meg az iskolában. Mikor ez egyszerre egy helyen zajlott az országban, amikor a budapesti ostrom zajlik, akkor deportálnak Kárpátalján, vagy történik a délvidéki vérengzés, és már ugye a szovjet megszállás is. Ez például szintén egy új gondot, hogy egy helyre kerül. Vagy a másik, ami ilyen nagyon fontos újdonság, első világháború vége. Klasszikusan mindig 1918. november 3. padovai fegyverszünet. De valójában ezt a történeti kutatás ma már helyesen azt gondolom úgy látja, hogy a köztes európai térségben, főleg a vesztes országoknál, igazából 22-23-ig eltart a világháborúnak ez a széteső polgárháborús jellege. Ugye gondoljunk bele, hogy a Sörpucs az most 23 novemberében volt az évfordulója, a 100 éves évfordulója, és ez is megjelenik.
München
és Hitler, így van, ez is megjelenik egy leckébe összetolva, hogy lássuk azt, hogy ugyanaz a vörös és fehér küzdelem zajlik Szovjet-Oroszországban, mint a spartakisták pucs kísérlete Berlinben, vagy esetleg még Mannerheim is említésre kerül egy kiegészítő anyagrész keretében. Finnországból. És ehhez tud csatlakozni ugye a magyar történetnek a része. Nyilván egy tankönyvnek árnyalatnak és sok szempontúnak kell lenni, föl kell villantani a különböző szempontokat, de ez egy vállalt narratíva. Ezt egyébként az alaptanterv is lefekteti, hogy reális és pozitív nemzeti összképet kell nyújtani a magyar történelem oktatásra, tehát legyünk reálisak, ne tagadjuk el azt, ami hiba volt, de a magyar történeti öntudatnak nagyon egészségtelen volna, ha negatív lenne, éppen ezért egy pozitív alapállást gondoljuk helyén valónak, hogyha fölveszünk a múltunkról való gondolkodásnál, és ezt próbálja a tankönyv is megjeleníteni, azzal, hogy megérthetővé teszi a korabeli gondolkodást. Nekem egy régi veszőparipám, hogy az egész Horthy korszakról anélkül beszélni, hogy annak a szellemi alapvetéseit ne tisztázzuk először, tehát jószerivel azt mondanám, hogy akkortól lehet beszélgetni Horthy korszakról, ha Manga Bélát, Szabó Dezsőt és Szegfű Gyulát elolvassuk, mert a korabeli embereket ezek a szellemi inspirációk érték. Azok a kérdések, amik a korszak emberét foglalkoztatták, ezek a zseniális szellemi emberek adtak erre különböző akár szépirodalmi, akár publicisztikai válaszokat. Ha ezeket a gondolatokat ismerjük, akkor érthetjük meg. Ez is egy fontos cél, hogy megérthetővé tenni ezáltal a korszakot, nem feltétlenül a 21. századi alapállásunkból megfogalmazni így úgy a véleményeket, és ezért is kerül el például egy ilyen oldalpár, amelyik magyarázza a korabeli szellemi áramlatokat, vagy a korszakot meghatározó gondolatokat. Sajnos kikerült terjedelmi okokból, de lett volna egy Magyarország 1938, vagy Magyar Világ 1938 oldalpár, ami megint csak egy ilyen pozitív kontextust szeretne adni. Volt egy ilyen kiállítása még a Magyarságkutató Intézetnek a Nemzeti Múzeumban, és ez inspirálta a gondolatot is, hogy a 38-ban is, azt gondolom, ez egy jogos gondolat, amikor még nincs háború. Tehát azért egy rendszert háborús mindennapjai alapján megítélni, azt gondolom, hogy igazságtalan a normál békeidőkhöz képest. És 38 az utolsó békeév. És ha ekkor körbenézünk, hogy mi minden történik Magyarországon, azt gondolom, hogy ott van ok az elégedettségre, vagy arra, hogy lássuk a pozitív olvasatát a történetnek, akár a korabeli filmgyártás, a sportsikerek, világbajnoki második hely, Felvidéknek a visszatérése, eukarisztikus kongresszus, és még hosszan lehetne sorolni, hogy csak egy évben egyszerre mi minden történik. Úgyhogy nagyon sok szempontból nagyon az fontos, hogy hogyan tesszük fel és milyen kérdéseket egy ilyen tankönyvben.
Nézzük meg most a Horthy kort egy kicsit jobban, mert ugye említették a nagyon érdekes időszakokat, ilyen nyilván a Trianont megelőző időszak is, és az a néhány év 1918-tól 1922-ig, de ilyen a második világháború vége is. Trianonnál az a kérdés merül fel, hogy mi az oka Trianonnak. Azért ez fontos, hogy a könyvek jól tárgyalják, mert a 90 előtti történelemkönyvekben még az szerepelt, hogy a magyar uralkodó osztályok bűnös politikája, elnyomó politikája, ez az oka. Hát ennél a kép jóval árnyaltabb, gondolom, de mindjárt beszélünk majd erről. Aztán ott van a második világháború vége, az utolsó csatlós mítosza, amelyet ugye ráaggattak erre az időszakra, és ott a Horthy kor, amelyet nyilvánvalóan a 90 előtti tankönyvek nem úgy tárgyaltak, hogy itt van egy olyan politikus nemzedék, amely országot farag a trianoni torzóból, és hogy ez óriási politikai tett, amit csinálnak, hanem megpróbálja összemosni 1944-45-tel a szálasi féle időszakkal, holott hát ez egy teljesen más közeg volt. Szóval a történelemkönyvekben, az 1995-i történelemkönyvekben a kommunista rendszer identitáspolitikája jelent meg, mert ugye ők nyilvánvalóan a Horthy korszakkal szemben határozták meg magukat, és ez meghatározta a történelemkönyveket is. Hát itt azért biztos, hogy alapvető változásra van szükség, hogy a nemzeti és a szélsőség közötti különbséget meg tudjuk tenni.
Ez a probléma oda megy vissza, hogy 1945-ig mondhatjuk, hogy volt egy egészséges, több árnyalatú, többszínű magyar kulturális élet. A polgári liberális nyugattól kezdve József Attilától, stb. Kezdve Herceg Ferencig, Tormai Cecilig, stb. Nézett ki a paletta. És ennek a közepét, valamint a jobboldali felét, az teljes egészében eltüntették 45-be, és utána a maradék egyharmad töltötte ki az egész kulturális horizontot.
Ez ugye már a magyar tanításban is megjelent, a nyugat igen, napkelet nem.
Pontosan ezen dolgozni kell, hogy egy reális képünk legyen erről, és hogy ne az utókor szája íze szerint ítéljük meg a kort, hanem a maga keretei között próbáljuk megtenni. Elhangzott a nemzetiségi kérdés kapcsán a dualizmus korba. Itt a 11. kötetben igyekeztünk egy árnyalt több szempontú megközelítésre, természetesen szerepelnek a közismert magyar törvények, az ötvös féle nemzetiségi törvénytől a Légszaponyiig bezárólag, de már egyébként a kerettanterv is előlegezte, hogy megjelenik a szeparatizmus és az irredentizmus kifejezés, ami nélkül egyszerűen aránytalanná válik a téma tárgyalása. Nem lehet a magyar nemzetiségi kérdést anélkül megnézni, hogy Bukarestben és Belgrádban közben mi történik. Hangsúlyosan onnan nagyon erőteljes irredenta áramlás gyakorlatok indulnak ki, amik hatnak az itthoni nemzetiségekre is. Nem arról van szó, hogy egyik oldalról a megegyezési hajlandóság korlátlan és a szűkkeblű magyar nemzetiségi politika, hanem igenis főleg a korszak végén, már a 20. század első évtizedében meg a világháború korában a nemzetiségi vezető elit azért alapvetően átervnek már a szeparatizmust és az elszakadást tekinti. Innentől kezdve egész más kontextust kap ez a téma, csak úgy, mint ami szintén nagyon fontos, hogy értsük, és akkor ez megint ettől a témától tágabbra is elvezet, hogy egy kicsit komparatívabb módon vagy a korabeli nemzetközi kontextusba beleágyazottan megvizsgálni a kérdéseket, mert egész máshogy néz ki egy nemzetiségi kérdés, ha Magyarországra fókuszálunk kizárólag, vagy ha azért egy európai körképet is mellé teszünk. Ugyanez az eset a 20-as, 30-as évek magyar politikai berendezkedésére. Önmagában vizsgálom csak, vagy megnézzük azt, hogy a régiós államoknak hogyan alakult, és akkor ehhez képest már rögtön egy igazibb korba ágyazottabb kritikát, és ennél még súlyosabb témák, akár nagyon szomorú ugye a holokauszt és a zsidóság tragédiájának a kérdése, ami szinte érthetetlen módon alapvetően szinte csak német és magyar kontextusban kerül elő. Mint hogyha ez a környező államokat, vagy akár tágabb európai Hollandiáig nézve nem lett volna jelen. Fontosnak tartom ezt a komparatív összehasonlító kontextust is, és hát e felé is nyilván azért egy középiskolai tankönyv esetében nagyon szűk a mesdje, mert hát nem egyetemi disszertációkról van itt szó, hanem viszonylag tömörnek kell lenni, és így is a 11-es kötet eléggé vaskosra sikerült. De azért ebbe próbáltunk akár például a Bethlen korszaknál, akár itt a nemzetiségi kérdésnél tágítani a horizontom.
A holokauszttal kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy ezt a 90 előtti tankönyvek teljesen a Horthy adminisztráció nyakába varták, holott az viszont tény, hogy a német megszállásig bár voltak zsidó ellenes intézkedések és törvények, de mégiscsak zsidó vezetők írnak erről egyébként a korszakban, hogy Magyarország menedékévé vált a megmaradt Szlovákiában elkezdődött zsidó üldözések elől menekülő zsidóknak, meg a Romániában megtörtént zsidó üldözések elől menekülő zsidóknak, meg a máshol megtörtént lengyelországi zsidóknak is például. Szóval érdemes ezt is jóval összetettebben nézve vizsgálni, persze nem eltagadva a magyar adminisztráció felelősségét az 1944. március-áprilisában és utána történtekért.
Ez itt megjelenik a tankönyvben is, ott a 44-es magyar viszonyoknál a német megszállás kérdésénél. Be is tettünk egy korabeli német lektor, aki itt dolgozott a 5-ös kollégiumban, és őnek a visszaemlékezését, hogy ez tulajdonképpen rendszerváltás jelentőségi fordulat volt, ami 44 márciusban megtörtént. Formális jogilag, hogy Horthy helyén maradt, stb. Ezen lehet vitatkozni, de akkor, amikor ellenzéki pártokat betiltják, sajtótermékek tucatjait betiltják, menekülnie kell az előző miniszterelnöknek, akkor, amikor az előző belügyminisztert internáló táborba viszik, az nem egy egyszerű kormányváltás, az egy rendszerváltás. Proforma egy magyar állami adminisztráció maradt meg, de alapvetően a németekkel szélsőségesen együttműködő magyar politikusok lettek helyzetbe hozva, akiknek korábban ilyenfajta terepe nem volt. Remény is Neller Lajos pénzügyminiszter, ő például kontinuitást mutat. Korábbról is, de nem azt állítom, hogy nem voltak fontos pozícióik, de azért nem véletlen, hogy Kállai Miklós vezette azt a kormányt, meg Keresztes Fischer Ferenc volt a belügyminiszter. És ez megjelenik, nyilván itt is az van, hogy nem lehet egy hosszú tanulmányt írni róla, de az alapvető gondolatokat igyekeztünk képviselni, tehát hogy egy a német igények szerint korlátlanul átállított magyar adminisztráció volt az, amelyik közreműködött a holokauszt borzalmának a végrehajtásában. Nagyon-nagyon lényeges elem, hogy ezt láthassuk, és abból a szempontból tanulságos, ha reálisan meg akarjuk érteni, hogy mindez hogyan zajlott le, erre sajnos kevesebb tér volt ebben a tankönyvben, emelt szintű követelményekben bizonyos mértékig benne van, hogy akár Romániában, akár Horvátországban, akár Szlovákiában, ha csak a környező területeket nézzük, ugyanez a folyamat, a román holokauszt kezdete benne van az emelt szintű követelményekben dátumszerűen, horvát megsemmisítő tábor szintén a topográfiai elemek között, ami ugye ezt a kontextust egy picit fölvázolja, hogy ebben a környezetben lássuk az eseményeket.
Ugye ott úgy történnek meg ezek a tragédiák, hogy ott nincs német megszállás.
41-ben Romániában, Transznisztriába deportálják a zsidóságnak jelentős részét, és ott történik meg, vagy ugye hát a Jasenovácii megsemmisítő tábor abból a szempontból egy borzalmas dolog, hogy az megsemmisítő táborként működött horvát területen. Nyilván tudjuk, hogy ott a Balkánon a etnikai ellentéteknek még több rétege volt, szerbek is, más nemzetiségek is pusztultak ott el, de az egyszerűen a történelemnek a megcsalása és kiforgatása, hogyha valami általánosan jellemző tendenciát leszűkítünk csak magyar területre. Ami nem jelenti azt, hogy nem lett volna feladata és felelőssége mindenkinek, akinek erre van lehetősége ez ellen föllépni, de lássuk a pályát, amin az események mozognak, ezt meg kell tenni. Igyekeztünk modern kutatást is megjeleníteni, ugye Borhi László kiváló történészünk, aki Amerikában kutat és angolszász iratokat tárt föl, amelyek arra is rávilágítanak, hogy azért a Közép-Európával kapcsolatos folyamatok, így akár a német megszállás sem teljesen légüres térben zajlott, hanem ezzel kapcsolatban bizony volt angol szász elképzelés. Konkrétan megjelenik, hogy ez nem jött rosszul az angol szász hatalmaknak, hogy itt Magyarországon állomásozott jelentős német haderő, ami éppen az atlanti falnál a partra szálláskor hiányozhatott volna. Ilyen szinten is igyekeztünk megjeleníteni benne elképzeléseket, gondolatokat.
Nézzük meg még egy kicsit a II. Világháború végét, mert igaz, hogy megtörtént ez a tragédia a magyar zsidósággal, és igaz, hogy itt volt a német hadsereg, aztán utána a szovjet hadsereg, de az is igaz, hogy mindezzel kapcsolatban volt ellenállás. Ezt az ellenállást az 1990 előtti tankönyvek egyszerűen letagadták, elhallgatták, mintha nem létezett volna. Pedig ez egy magyar nemzeti ellenállás volt, ugye nem baloldali, nem kommunista, vagy nem csak baloldali és nem csak kommunista, sőt elsősorban nem az, hanem magyar nemzeti ellenállás, de ezt próbálták eltüntetni, kiradírozni a történelmi tudatból. Sikerült-e ezt visszahozni?
Ez az egyik legbonyolultabb kérdés, mert ugye hát itt nagyon meghasadt a magyar közélet nagyon sok különböző politikai, nemzeti és egyéb vonalak mentén. Azt nem állítom, hogy ebben mélyen bele tudtunk menni. Nyilván a legnevezetesebb embermentők kapnak külön területet is. Felelősök is megjelennek, Nyilas államtitkárok, Endre László, Baki László, és megjelennek az embermentők is. Salkaházi Sára például megjelenik. Nyilván Bajcsi Zsilinszky, mint a leghíresebb ellenálló, aki ugye azért tényleg egy nagyon tanúságos figura is, aki ugye végigjár egy eléggé széles politikai palettát. Tehát ilyen módon igyekeztünk ezt is megjeleníteni, a magyar embermentőket a holokauszt kapcsán, és az ellenállókat is.
Azt öntözd, amit növelni akarsz. Tehát fontos.
Abszolút,
ez a
nagyon fontos,
hogy ezt megmutassuk.
Hogy lássanak ilyen emberi példákat. Igyekeztünk személyes példákat, ez kicsit a II. Világháborútól távolabb, de azért megemlítem, magyar hősök az első világháborúban. Az volt a gondolatunk, hogy legyenek arcok. A többség a személyes történeteket tud igazán jól befogadni. Ezért jelenik meg, és vannak első világháborús portrék, Berta Nárpádtól, aki viszonylag alacsonyabb szintű, ott a kaporettói áttörésnél végrehajtott nagy haditettéről, egészen föl József Ágost főhercegig, aki tábornagy volt, vagy Horthy Miklósnak is ugye az első világháborús tevékenysége megjelenik, de Szurmai Sándor és hasonlók is, tehát ez egy fontos törekvésünk volt, hogy személyes képek és arcélek is jelenjenek meg, illetve olyan személyeknek is a beemelése, például ugye Salkaházi Sára, akár Slachta Margit, akár Sulyog Dezső, olyan személyiségek, akik méltán jelenthetnek példát, és az ő emberi tartásuk példaként állítható.
Nézem most a 8. osztályos tankönyvet, és azt látom, hogy a végén tulajdonképpen van egy összegzés. Amit addig tanultak a gyerekek, azt összegzik például Mérlegen a magyar történelem címmel, például Lábnyomaink a nagyvilágban, és akkor itt a tudósok, a különböző teljesítményeink, amelyet a világnak adtunk, ez itt szerepel. Hát ez gyökeresen más szemlélet, mint ami 1990 előtt volt, és az azóta eltelt időtől is különbözik ez a szemlélet, hiszen azt tudjuk megnézni benne, hogy mire lehetünk büszkék. Tehát nem csak arról van szó, hogy történelmet tanítunk a gyerekeknek, hanem identitást adunk.
Alapvetően ez a cél, ez ugye a történelem tanításnak az egyik legfontosabb eleme, hogy legyen egy identitás, legyen egy kötődés. Egy általam kedvelt elemzőtől hallottam egyszer a gondolatot, hogy az élet olyan, mint a falmászás, hogy minél több helyen van stabil fogódzópont, annál biztosabban van az ember. A gimis könyvben azt hiszem abba tettük bele a David Goodhartnak ez a Somewhere Anywhere, tehát a bárhol, akárhol emberek gondolatát. Egy nemzeti identitást formáló tankönyv és tantárgy az szeretne ahhoz fogódzó pontokat, hogy valahol embereket is képezzünk, akik kötődnek az adott helyhez, az adott kultúrához. Legyen közünk egymáshoz, hogy egy Semmelweis mondjon nekünk valamit, és legyen közös gondolkodásunk. A 8. könyv végén ez az összegző rész, ez fontos cél is volt, mert úgy ítéltük meg, hogy 8-ba ugye elmennek a gyerekek felvételizni februártáján gimnáziumba, technikumba, és akkor utána sokszor már csökken az intenzitása az órának, és akkor pont ezért a végén ilyen összegző anyagrészek vannak, amik kicsit nem a klasszikus modern tananyagfeldolgozás, hanem hosszmetszeti összegzések világszintű témákról, tehát akár a kínai kultúráról, USA-ról, és a végén pedig a Mérlegen a magyar történelem szerepel, a Lábnyomaink a történelemben, aminek ez a célja, hogy a magyar nagyságokat bemutassuk, a másik pedig a magyar megmaradás titkai címet viseli.
Ez megint csak gyökeresen eltér. Tehát tényleg azt kell mondjam, hogy itt a szellemi rendszerváltoztatás a tankönyvekben is. A magyar megmaradás kérdéseiről beszélgetni 8-as gyerekekkel, akik vagy tovább mennek középiskolába, vagy nem. Tehát ez eléggé fontos, hogy az is, aki nem megy tovább középiskolába, kapjon egy olyan alaptudást a magyar megmaradásról, hogy hogyan tudtunk 1100 évig ezen az eléggé húzatos helyen megmaradni. Mit tud ebben segíteni a tankönyv?
Hát ez nehéz feladat volt, ezt a leckét nekem kellett összeállítanom. Egy picit elvont is, kiemelni azt, hogy mik azok a kérdések, amelyek a magyar megmaradást biztosítják. Természetesen a magyar kultúra, kultúra, a magyar nyelv jelenik meg benne, hangsúlyosan megjelenik a magyar szabadságharcok és a szuverenitás védelem. Nyilván ez a mai politikai diskurzus térben is jelenlévő fogalom, de azt gondolom pont azért van jelen, mert ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. A kelet-közép-európai népek tudják, hogy nem ingyen adják, főleg a kisebb országok. Gondoljunk egy Rákóczi szabadságharc, ami legszebb példája annak, hogy ott valóban volt egy alternatíva valamikor a 18. század elején, hogy Magyarország egy egyszerű koronatartománnyá válik-e, ahogy azt első Lipót meg Kolonics elképzelte, vagy meg tudja tartani a maga kereteit, és ehhez elengedhetetlenül szükség volt a Rákóczi szabadságharcra, ami igenis járt véráldozattal. Hogy bizonyos esetekben van az a helyzet, amikor ki kell állni. Meg is kaptuk ezt kritikaként a tankönyvvel kapcsolatban, hogy ez túlságosan a mai diskurzus térbe illeszkedő anyag, de...
Mai? Mindig. 1100 év alatt pontosan minden nap ez történt velünk, tehát ez nem egy mai diskurzus
tér. Én is pont ezt gondolom, hogy ez nem a 21. századi pártpolitika találmánya, még akkor sem, hogyha erről mostanában sokat cikkeznek, és ez egy fontos elem. De elhangzik a demográfia is, vagy az Összkárpát-medencei magyarság, és az azért érzett felelősség is, mint fontos a magyarság túlélésének lényeges eleme. Igyekeztünk reálisan a török korral szemben is, mert ezzel kapcsolatban is van egy olyan hagyomány, hogy török fürdő, meg minaret, és micsoda kulturális gazdagodás, és megadva minden tiszteletet a török kultúrának, meg a török teljesítményeknek, azért Magyarországon alapvetően a problémáinak nagyon jelentős zöme ide kötődik vissza, és számomra egy nagyon megdöbbentő szöveget sikerült találni itt. Azt hiszem 20-as évek végén, 30-as évek elején egy régész írja le, hogy hol van mindez Visegrádon, amiről Olá Miklós beszélt, hogy reneszánsz palota, meg szökőkút, miről beszélhet? Ez egész csak egy költemény vagy kitaláció. Ott tartottunk, hogy a két világháború között, mielőtt a feltárások elindultak, nyoma sem látszott annak a visegrádi reneszánsz pompás uralkodói székhelynek, amit Mátyás fölállított, és aminek kedvéért Első Ú László, ezt mindig szeretem hangsúlyozni, Prágából Budára tette át a székhelyt, vagy hát Magyarország vált a fontosabbá, és nem Prágából irányította Magyarországot, mert ő ugye cseh és magyar király volt egyszerre. És ő nem látszott Visegrádból szinte semmi, ugye a palotából. Itt tartunk a 20. század első felében. Ez azt gondolom, hogy elég jó jelzés annak, hogy mi pusztult el itt. Benne van természetesen a székesfehérvári Szűz Mária prépostsági templom, koronázó templom is, ami szintén ezt jól megfogja. Nem beszélve a demográfiai problémákról, tehát hogy ezek az elemek is megjelennek, a demográfiai kérdés is.
Ahogy mondta itt a visegrádi palotát, eszembe jutott, hogy 1680-valahányban, amikor Regécz várát átadják ugye a császáriaknak, egyébként az akkori kapitány úgy adja át, hogy egyrészt nem vetnek börtönbe senkit, másrészt nem rabolják ki, harmadrészt nem rombolják le. Na most ezt a hármat rögtön a császáriak, amint átvették a várat, megszegik, lerombolják Regécz várát. Zrínyi Ilona ír a fiának egy levelet Rákóczi Ferencnek, és azt írja, hogy lerombolták Regéczi váradat, fiam. De te ne törődj vele, te csak tanulj, te csak gyarapodj, ők lerombolták, te pedig visszaépített. Hát Rákóczi Ferencnek nem volt lehetőség visszaépíteni, de mi most visszaépítjük. Tehát van egy folyamatosság a magyar történelmek, és ez ebből a könyvből nagyon szépen látszik.
Nemzetünk története a génjeinkben van, és a mai modern pszichológia is leírja, azt gondolom, hogy a különböző traumák akár, vagy örömök és pozitívumok genetikusan is tovább tudnak öröklődni.
Csóri Sándor is mondja, hogy a múlt nem mögöttünk van, hanem bennünk.
Pontosan. Bárki, aki azt mondja, hogy kicsoda ő, amikor az életrajzát leírja, az arról szól, hogy ővel eddig mi történt. Ha ezt tágabb közösségünkre kiterjesztjük, akkor nemzetünkkel mi történt, enélkül elhelyezni nem lehet magunkat. A kezdet-kezdetén le kell szögezni, hogy akkor tudunk önazonosak lenni, hogyha legyünk nem semlegesek, de legyünk elfogulatlanok abban a tekintetben, hogy ha meg kell ítélni valamilyen eseményt, de ugyanakkor alapvetően pozitív attitűddel kell hozzá viszonyulni. Amit a tanterv ír le, azt gondolom, az nagyon jó megfogalmazás, a reális és pozitív nemzeti összkép. Alapvetően legyünk pozitívak, és a kontinuitását abszolút fontos megteremteni, hiszen így tudunk belehelyezkedni abba a történelmi folyamatba, aminek mi remélhetőleg nem a végpontja vagyunk, hanem a továbbadói.
Ezért dolgozunk legalábbis, legyünk reálisak, de szeressük a hazánkat. Ez az, amit hozzá tudnak tenni ezek a tankönyvek, ez a szellemi rendszerváltoztatáshoz?
Azt gondolom, igen, reális és pozitív nemzeti összkép. Ebben a felvállalt gondolatkörben készültek a könyvek, több szempontúságot megjelenítve, hogy legyenek egymással vitatkozó álláspontok. Fontos történelmi kompetencia, hogy az ember tudjon szándékot tulajdonítani egy cselekvőnek, tudjon megérteni több oldalú módon egyes eseményeket, amire az élete során is szüksége lesz. Egy dolog az identitás, a másik pedig, hogy itt annyi emberi történet, logikai kapcsolat, konstrukció, jelenség kerül elő történelemben, ami a mai tájékozódáshoz fontos, és ezek is megjelennek. Számomra is érdekes volt összemazsolázni mondjuk a kárpótlás kérdésében a különböző álláspontokat. A 20. században micsoda átrendeződések voltak államosítással, privatizációval, stb. És hát ez egy központi ügy a kárpótlás. És ezzel kapcsolatban is hát 4-5 féle álláspont jelenik meg a tankönyvben, parlamenti beszédek ezzel kapcsolatban. Ami szintén egy újdonsága azért, hogy egészen a jelenkorig elfutnak a tankönyvek, és bizonyos globális problémákra, meg magyarországi kérdésekre is igyekszik reflektálni. A médiában hangzott el ilyen kérdés, hogy miért kell ez? Kell, hogy az összödi beszéd szerepeljen egy tankönyvben? Hát én azt gondolom, hogy 100 év múlva biztos, hogy fog szerepelni, az összödi beszéd nélkül nem érthető meg a 21. századi magyar politikai életnek az alakulása. Tehát függetlenül attól, hogy ki mit gondol róla, az, hogy hallani kell róla. És ne felejtsük el, hogy most már e-naplóban az ember nézi a diákoknak a születési dátumát, hát összödi beszéd után született diákok járnak az iskolába. Ez már történelem, és meg kell jelennie. Ez megint egy cezúra, tehát hogy ez az első ilyen tananyagfejlesztés. Fontos cél volt, hogy a jelenkorig vigye el, azért egy évtizedes távlatot megtartva, de ami már a mai gyerekeknek történelem, annak meg kell benne jelennie. Nyilván egy rendszerváltoztatás az segít abban, hogy történelem legyen egy korszak, tehát 95-ből nézve 82 már történelem volt, mert megváltozott a rendszer, vagy 1925-ből 1910, nem is létezett már az a birodalom. Miben már 30 évvel vagyunk a rendszerváltoztatás után, és még mindig kellemetlennek érezzük, hogy a 90-es évekről vagy a 2000-es évekről beszéljünk. Megvan már az a történelmi időtáv, nyilván nem ugyanúgy tartunk, mint hogyha Cézárról lenne szó, de ennek ellenére egyszerűen a történelem oktatás, azért ne felejtjük, ez nem egy önmagában létező valami, hanem az egy úgymond alkalmazott történelem. Tehát miért tanítjuk a történelmet? Nemzeti identitás miatt tanítjuk, logika miatt tanítjuk. Szinte minden tananyagnak van valami oka, ami miatt azt mondjuk, hogy abban az aranyárban mérhető időben, ami a történelmóráknak a csekéke 2x45 perce egy héten, abban mi kerüljön be és mi nem.
Bismarcknak volt egy megjegyzése a Königgrécz csata után, hogy a Königgrécz csatát nem a porosz tábornokok nyerték meg, hanem a porosz iskolamesterek. Tehát van tétje a történelmi oktatásnak, és van tétje, hogy milyen identitással élünk itt. Köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves hallgatóink, az új történelmi tankönyvekről beszélgetünk Nánai Mihály történésszel, a Rubikon Intézet tudományos főmunkatársával és a Történelmi Oktatók Szakmai Egyesületének elnökével, akinek még egyszer nagyon köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, ha tetszett az ember emlékezet, akkor kevessék továbbra is a honlapokon. Köszönöm a figyelmüket, Horváth Szilárdot hallották.